Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Örvendez Istennek óta egész föld. Énekeljetek az ő nevének dicsőséget. Jöjjetek és lássátok az Isten dolgait. Csodálatosak az ő cselekedetei az emberek fiain. Megeleveníti lelkünket, és nem engedi, hogy lábaink megtántorodjanak. Amen. Magasztaljuk a mi Urunkat, ahogyan hallottuk az ő szavát, most mi énekelt imádságban mondjuk el ugyanezt, 66. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Isten magasztalását, helyünket elfoglalva, a megkezdett 66-os Zsoltárunkat énekeljük második, harmadik és negyedik versszakával.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Mózes 5. könyvében, az első fejezetben, az első 33 verset olvasom. Ezeket a beszédeket mondta el Mózes egész Izraelnek, a Jordánon túl a pusztában, az Arábá völgyében, Szúffal szemben, Párán és Tófel, Lábán, Hacérót és Dizáháb között. 11 napig tartott az út a Hóreptől Kádes Barneáig, a Széír hegyvidéken át. A 40. évben, a 11. hónap 1-én történt, hogy Mózes elbeszélte Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Miután megverte Szíhont, az Emóriak királyát, aki Hesbonban lakott, meg Ógot, Básán királyát, aki Astárótban lakott, Edrei mellett. Így kezdte Mózes magyarázni ezt a törvényt a Jordánon túl, Moab földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így szólt hozzánk a Hóreben. Elég sokáig maradtatok már emellett a hegy mellett. Induljatok útnak, és menjetek az Emóriak hegyvidékére, meg az azzal szomszédos területekre, az Arábá völgyébe, a hegyvidékre, és a Sefélá alföldre, a délvidékre és a tengerpartra, a Kánaániak földjére és a Libanonra, a nagy folyamig az Eufráteszig. Íme én nektek adtam ezt a földet. Menjetek hát, és vegyétek birtokba azt a földet, amelyről megesküdött az Úr atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik és utódaiknak adja. Abban az időben ezt mondtam nektek. Nem tudok egyedül gondot viselni rátok. Istenetek az Úr megsokasított benneteket, és most már olyan sokan vagytok, mint égen a csillag. Szaporítson is meg benneteket az Úr, atyáitok Istene ezerszeresen, és áldjon meg, ahogyan megígérte nektek. Hogyan tudnám egyedül magamra vállalni bajaitokat, terheiteket és feres ügyeiteket? Jelöljetek ki törzsenként bölcs, értelmes és tapasztalt embereket, és én előjáróitokká teszem őket. Ti ezt feleltétek nekem. Helyes, amit mondtál, így kell tenni. Fogtam tehát törzseitek főembereit, bölcs és tapasztalt embereket, és főemberekké tettem őket, előjárókká 1000, 150 vagy 10 ember fölött, meg felügyelőkké minden törzsetekben. Bíráitoknak pedig ezt parancsoltam abban az időben. Hallgassátok meg testvéreiteket, és igazságosan ítélkezzetek minden ügyükben, akár testvérével, akár jövevénnyel van dolga. Ne legyetek személyválogatók az ítélkezésben. A kicsit épp úgy hallgassátok meg, mint a nagyot. Embertől ne tartsatok, mert az ítélet Istené. Ami pedig nektek túl nehéz, azt tárjátok elém, és én majd meghallgatom. Így parancsoltam meg nektek abban az időben mindazt, amit tennetek kell. Azután elindultunk a Hóreptől, és bejártuk azt az egész nagy és félelmetes pusztát, amelyet az Emóriak hegysége felé vezető úton láttatok, ahogyan megparancsolta nekünk Istenünk az Úr. Így érkeztünk meg Kádes Barneába. ott ezt mondtam nektek. Megérkeztetek az Emóriak hegyvidékéhez, amelyet nekünk fog adni Istenünk az Úr. Lásd, Istened az Úr neked adta ezt a földet. Vonulj hát ellene, és vedd birtokba, ahogyan meghagyta atyáid Istene az Úr. Ne félj, és ne rettegj. Akkor oda jöttetek hozzám mindnyájan, és ezt mondtátok. Küldjünk előre embereket, hogy kémleljék ki nekünk azt az országot, és hozzánk hírül, melyik úton kell felvonulnunk, és milyenek azok a városok, amelyekbe be kell majd vonulnunk. Jónak láttam ezt, és kiválasztottam közületek 12 férfit, minden törzsből egyet. Ezek elindultak, fölmentek a hegyvidékre, eljutottak az Eskol völgyig, és kikémlelték az országot. Szedtek annak a földnek a gyümölcseiből, és elhozták nekünk. Hírt is hoztak nekünk, és ezt mondták. Jó földet akar adni nekünk Istenünk az Úr. Ti azonban nem akartatok felvonulni ellene, hanem fellázadtatok Isteneteknek az Úrnak parancsolata ellen. Zugolódtatok sátraitokban, és ezt mondtátok, gyűlöl bennünket az Úr, azért hozott ki Egyiptomból, hogy most az Emória kezébe adjon, és elpusztítson bennünket. Hová is vonulnánk? Testvéreink elcsüggesztették szívünket, amikor ezt mondták, magasabb és szálasabb nálunk az a nép, városaik nagyok, és falaik az égig érnek, sőt még az Anákiak fiait is láttuk ott. Ekkor ezt mondtam nektek, ne ijedjetek meg, és ne féljetek tőlük. Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette értetek, szemetek láttára. A pusztában is láttad, hogy egész úton, amelyen jártatok, úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember, míg el nem érkeztetek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben az Úrban, aki előttetek járt az úton, hogy táborhelyet keressen nektek. Éjjel tűzben, hogy lássátok az utat, amelyen mennetek kellett, nappal pedig felhőben. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert te vagy ennek a világnak ura. Magasztalunk téged, Urunk, mert te vagy a mi személyes életünknek az ura. Dicsérjük a te nevedet, mert te jó és igaz vagy. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy nem vétkeink szerint fizetsz nekünk, és nem bűneink szerint bánsz el velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy valóság lehet életünknek sok-sok pillanatában, épp ebben a mai pillanatban és ezen a mai napon is, hogy te úgy hordozol és úgy hordoztál bennünket, mint ahogyan apa felveszi a fiát. Kérünk téged, hogy jól értsük a te igédet. Kérünk téged, Urunk, hogy ne emberi bölcselkedés és okoskodás, hanem a te szavad legyen, ami lelkünknek szilárd támasza. hogy úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Így állunk meg most, mi is te előtted, így hajtjuk meg, Urunk, fejünket, és így valljuk be neked vétkeinket, mulasztásainkat, így hozzuk eléd, Urunk, minden ellened való morgolódásunkat, így hozzuk eléd, Urunk, minden embertelen gondolatunkat, szavunkat, tisztességtelen lépésünket. Engedd meg, Urunk, Istenünk, hogy most tényleg azt kérjük, te mutass utat, te vezess bennünket. Te add a te lelkedet, a józanságnak és szeretetnek a lelkét. Áld meg, kérjünk a mi Isten tiszteletünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 369. énekünket énekeljük első verszakával. Az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánok hirdetni, írva található Márk evangéliumában, az evangélium első fejezetében, az első 8 verset olvasom. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júda egész vidéke, és a jeruzsálemiek is mind, és akkor megvallották bűneiket, és megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. És ezt hirdette, utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, nagyon sok minden kavarok bennem, és nagyon sok minden dolgozik a szívemben, életemben. Jól tudja a mi közösségünk apraja és nagyja, úgy hiszem, hogy az itt lévők mindegyike, hogy gyülekezetünk életében az elmúlt egy esztendő sok kérdést vetett fel. Sok-sok kérdést, jó szándékú hozzászólást, kritikus véleményt, együtt gondolkodást és sok esetben imádságot is. A kérdés így adódott, hogy amikor mi magunk a gyülekezet közössége 2014-ben a presbitérium felkérésére megfogalmazta az ő terveit, ötleteit, vágyait, gondolatait, talán álmait, akkor összegyűjtöttük a pomázi és csobánkai terveinket. És ezek között a tervek között az utolsó, amely marginalizálódott terv volt, hogy tudnélik, hogy ha egyszer valamikor a gyülekezet közösségének lesz lehetősége arra, akkor először és elsősorban Csobánkán szeretne egy lelkész lakást építeni. És hogyha mégis úgy adódna, hogy ezen túl is gondolkodhatunk és nézhetünk, láthatunk, akkor azt fogalmaztuk meg, hogy szeretnénk egy missziói házat, központot is építeni. Egy olyan helyet, amely helyen Isten igéjét hirdethetik, keresztény közösségek összegyűlhetnek, szállásul, és konferenciának mondjuk így ezt a szót, de ez alatt mi itt az Isten házában, a templomban, és én magam mindvégig ez alatt végig azt értettem, hogy Isten igéjét hallgatni, abból tanulni, épülni, hogy talán megtérni. Ez a tervünk egészen odáig ment, bevallom egészen őszintén én magam is, hogy annyira bele éltem és bele lovaltam magamat, hogy én már ki is találtam, hogy fogják ezt a házat hívni. Ezt senki nem tudja, csak én. Ezt senkinek nem mondtam, meg a feleségem sem tudja, hogy fogják hívni. Én ezt már kitaláltam, és akkor, amikor a folyamatok párhuzamosan zajlottak, elkészítettük először a vázlatterveket, ezeket a terveket egy nagyon csekély közösség szerette volna megnézni itt az imaházban, ezt is valljuk be őszintén. Azután ezek a tervek formálódtak, alakultak, eljött az a pillanat, amikor el kellett döntenünk, hogy komolyra fordul ez a kérdés, hogy megterveztetjük, el is készültek a kiviteli tervek is, a presbiterek zöme látta, körülbelül tényleg ilyen vastag dosszié az egész. Annak rendje és módja szerint meghirdettük erre a kivitelezői ajánlattételt. Bevallom őszintén, hogy sok munkánk volt benne, nekem személyesen is sok munkám volt benne, hogy mindenkivel párhuzamosan kommunikáljunk, és február hónapban itt a gyülekezeti házunknak a kisebb termében, a bibliaórás teremben összegyűltek a presbiterek, és kibontották az ajánlatokat. 6 vállalkozótól kértünk ajánlatot, 3-an nyújtották be az ajánlatukat. A rendelkezésünkre álló összeg, amely az épület, új épület felépítésére megajánlott, ez nincsen nálunk, nem is lesz soha nálunk ez a pénz. Talán gazdálkodhatunk vele, hogy dönthetünk bizonyos értelemben felőle. Ez nagyjából olyan 220 millió forint. És az első árajánlat, amit kibontottunk, az 458 millió forintos kiviteli árat tartalmazott. A második, most lehet, hogy nem jól mondom sorrendben, a bontási sorrendben, az 442 millió forint, 458, 452 és 442 millió forintot tartalmazott. Ez nem az a kategória, ami lehet alkudozni. Ezen nincs mit alkudni. Ez nem azt jelenti, hogy a parketta helyett laminált padlót teszünk. Néhány százalékot meg lehetne spórolni, de egészen biztosan eldőlt, hogy ott és akkor, ami tervünk, amely majdnem 1 millió forint per négyzetméter áras kiviteli beruházást jelentett volna, az lehetetlen. A presbitérium el is vetette. Tovább mentünk, és tovább gondolkodtunk, hogy milyen irányba indulhatnánk, és akkor vetődött fel annak a lehetősége, hogy a szomszédságunkban a harmadik vagy negyedik szomszédunk, ahol korábban a pékség is működött, azt az épületet árulják, és megvásárolhatnánk. Csürtük, csavartuk, néztük, építészeink újra megvizsgálták, illódtunk, gyötrődtünk, vajultunk. Míg nem, ha mostani hétfői presbiteri ülésen a presbitériumunk úgy döntött, hogy amennyiben az egyházkerület elnöksége engedélyezi, akkor ezt az épületet megvásárolná. Ennek az épületnek az ára most jelen pillanatban 152,5 millió forint. Kedves testvérek, azért mondtam el ilyen hosszan ezt, és igazából mondhatnátok, hogy ez nem is igehirdetési téma, és igazatok van, mert én nagyon visszafogott voltam ebben az egész történetben. Bevallom azt is egészen őszintén, és most nem a szembenállást szeretném mondani, hanem az együttállást szeretném majd hangsúlyozni. Engem nem lehetett, és nem tudott a presbiterek többsége ebben a kérdésben meggyőzni. Nem tudott meggyőzni, mert engedjétek meg, és talán ezt elfogadjátok, és nagyon remegek, amikor ezeket a szavakat mondom. Engem nem tud ember meggyőzni. Nagyon szeretlek titeket, de ti nem tudtok engem meggyőzni. Egy dolog győzhet meg engem, az élő Istennek az igéje. És talán ezért mondtátok 13 évvel ezelőtt, hogy legyek ennek a gyülekezetnek a pásztora. Hogy ebben a kérdésben ne csak együtt gondolkodjunk, ne csak egymást szeressük, hanem mindig keressük az Isten igéjét. És azért fontos ez a kérdés, mert ezeket az igéket, amelyeket most felolvastam, nem én választottam. Ezek az igék nem az én igéim. Amikor hétfőn azt mondtam, hogy akkor majd olyan Isten tiszteletet tartunk, itt Csobánkán, hogy az alkalom után tudunk beszélgetni, gondolkodni, akkor én még nem gondolkodtam, hogy mit mondanék ma. Viszont Istennek az igéje, Mózes 5. könyve és Márk evangéliuma arról szól, hogy Isten valami jót készít az ő népének. Valami olyat, amelyet nem látott előre, amelyet nem tervezett meg, amelyet meg sem sejtett az ő szíve. Január 1-én, amikor hallottuk itt az imaházban, és a templomban, Amázon beosztott lelkipásztorunk ige hirdetését, ez volt az ige. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek. Reményteljes az a jövő, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Most pedig így olvastuk Isten igéjét, ebben az igazán feszült, legalábbis bennem biztosan feszült pillanatban, Istenetek az Úr, aki előttetek jár, harcolni fog értetek, épp úgy, ahogyan Egyiptomban tette értetek, szemetek láttára. A pusztában is láthattad, hogy egész úton, amelyen jártatok, úgy vitt téged Istened az Úr, ahogyan fiát viszi az ember, míg meg nem érkeztek erre a helyre. Ennek ellenére sem hittetek Istenetekben az Úrban, aki előttetek jár az úton, hogy táborhelyet keressen nektek. Éjjel tűzben, hogy lássátok az utat, amelyen mennetek kellett, nappal pedig felhőben. Kedves testvérek, Isten igéje azt üzente, és azt üzeni, ne félj, és ne rettegj. Ne félj, és ne rettegj. Sőt, azt is szeretném elmondani, és innentől kezdve már nem önvallomás lesz, hanem talán még koncentráltabb tanítás, hogy mindez csak avval erősül ki, egészül ki, és avval erősödik meg, amelyet Márk evangéliumában olvasunk. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete, amint megvan írva, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megint csak egy felszólítás. Megint csak egy útbaigazítás. Megint csak arról szól az evangélium, hogy az Úr útjáért érdemes tenni, sőt szükséges is tenni, készíteni is kell azt. Ez az ige először Krisztus előtt olyan 500-ban, 550-ben hangozhatott el a hazatérő zsidók számára, akik az Eufrátesz partjáról indulnak, hogy ne féljenek hazatérni a pusztán át, hogy ne féljenek otthagyni berendezett babiloni otthonukat, mert az út, a pusztán vezető út, az Úr útja, és ő maga megy előttük. Készítsétek el, mondja az ige, úgy, ahogyan a királyoknak elő szokták készíteni az utat, hogy az teljesen járható legyen. És hogyha a földi hatalmasságoknak az útját így kell előkészíteni, akkor mennyivel inkább kijár ez az érkező Úrnak, aki azt mondja Jézsaiás prófétánál, hogy nem hagylak titeket magamra, eljövök hozzátok. Hát akkor kérdezem én, nem inkább kijár-e a tisztelet, az útkészítés az érkező Jézusnak. Én pedig, ezt most egészen konkrétan így gondolom, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját megoldjam. Arra sem vagyok méltó, amit egy rabszolgának kellett abban az időben megtenni. Nem vagyok méltó. Csak egy dolgot tehetek, de azt mi mindannyian tehetjük, hogyha útkészítésbe kezdünk, akkor annak az útnak őrállójává leszünk. Őrállóvá. Olyan őrállóvá, mint Keresztelő János volt, aki nem volt Krisztus, aki előtte ment, akiről sokan azt gondolták, hogy az, amit ő hirdet, az a végső szó, az a végső beteljesedés. Nem. Mi nem a bűnök bocsánatának a keresztségét hirdetjük Keresztelő János módján. Mi többet hirdetünk. az evangéliumot. A jó hírt, a legjobb hírt, Jézus Krisztust magát. De ahhoz, hogy ez az út épülhessen, ahhoz három dolog nagyon szükséges. Az első dolog, hogy az ember levegye magáról az álszentséget. Levegye magáról a képmutatást. Levegye magáról azt, ami nem oda tartozik. Mérges kígyók fajzatainak titulálja a korábban vallásos embereket keresztelő János. Azt mondja, hogy akinél csak a külső forma, a látszat a fontos, az hiteltelen. Nem lehet hiteltelenül utat építeni. Teli van a szívetek, mondja a ragadománnyal, ez a károli fordítás. A ragadomány pedig nem más jelent, mint rablott holmit, méltatlanul birtokba vett holmit. Olyan valamivel van tele az embernek a szíve, ami nem neki jár, és mégis ráteszi a kezét. Arra irányítja a vágyait, hogy más a látszat, ami kívül van, és más a belső valóság. És ez azt jelenti, hogy itt megtérésre van szükség. Azaz, kedves testvérek, ennek az a magyarázat és az az üzenete számunkra, hogyha ezen az úton fogunk járni, hogy egy új gyülekezeti központot vásárolunk és felépítünk, abban nem lehet semmilyen emberi okoskodás. Nem lehet semmilyen emberi jó szándék. Nem lehet semmilyen emberi ügyeskedés. Nem lehet semmi olyan, ami jó lesz úgy a szent ügyért. Ilyen nincsen. Csak olyan van, amit az Isten ad. Csak olyan van, ami kemény munka, őszinte előtte való megállás, tiszta szív és tiszta kéz. Testvérek, higgyétek el, azért kell ezt mondanom, mert sokszor tapasztalom azt, hogy hajlamosak vagyunk szent ügyekért pont a szívünket odaáldozni. De vajon kell-e Istennek ilyen? Egészen biztosan nem. Aztán azt is mondja a párhuzamos igében, Istenünknek az igéje, keresztelő Jánossal kapcsolatban, aki még egyszer mondom, tiszta, őszinte szívű embereket szeretne az útkészítésben látni, hogy akinek két ruhája van, adja oda az egyiket annak, akinek nincs. Akinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék. Azaz, az embernek tudni kell adni abból, amilyen van. Az idejéből, a javaiból, minden egyes dolgából. Mennyi mérgesség, mennyi gyűlölet, mennyi belső vívódás van abból, hogy az ember érzéketlen. És mennyi elégedetlenség is van mindebből. Mennyi telhetetlenség mérgezi az életünket családban, munkahelyen, gyülekezetben. Mennyi minden van, ami itt van a szívünkben. Kedves testvérek, a második üzenet ennek az igének az, ha ezen az úton járunk, akkor egészen konkrétan tudnunk kell érte tenni, tudnunk kell érte adni. Tudnunk kell érte adni. És nem csak arról beszélek, kedves testvérek, hogy nyilvánvalóan jelenti ez az adományainkat, hanem jelenti ez a hozzáállásunkat, a melléállásunkat, a támogatásunkat, a kétkezi munkánkat. Igen, így lehet egyedül az Isten útját, az ő útját építeni. Ha ez nem így van, akkor felesleges minden útépítés, felesleges minden építkezés. Ismerjük hát fel, kedves testvérek, ebben a kérdésben azt, hogy mi az Istennek az akarata, valljuk meg benne saját bűneinket, ismerjük fel azokat, hogy mi az akadálya, mi az, amit el kell hordani, mi az, amit fel kell tölteni, és hagyjuk el azokat. Hagyjuk el azokat, hogy egészen új szülessen belőle. Kedves testvérek, minden beruházásnak, minden építkezésnek, minden tervnek, egy gyülekezet közösségében csak egyetlen egy célja lehet. Ez pedig nem a vagyongyarapodás, hanem a megtérés. A megtérés, amely egészen konkrétan egy élőhely változást is jelent. A halál okozó helyett az életet választani. Erre a mozdulatra minden embernek élete utolsó pillanatáig van lehetősége. De csak ezért érdemes bármibe fogni. Ezért érdemes otthont változtatni, hogy az embernek az élettere, az élőhelye megváltozzon, hogy megtérjen. Igaz ez a kereszten megtérő Latorra, akinek volt mit ott Jézus előtt elmondania, és igaz arra az unott emberre, aki ma a közömbösségébe akar belefulladni. Kedves testvérek, nem fog egy idő után eltölteni bennünket az öregkor terhe, a testi szenvedés ügye, a szellemi leépülés, mert hogy ez a legnagyobb kérdésünk. Indok mindig van arra, hogy valamit ne tegyünk. Indok mindig van arra, hogy ne térjünk meg. Indok mindig lesz. És beletódulhat sok minden a mi időnkbe, hogy erről az egyről, de a legszükségesebbről megfeledkezzünk. A család, az építkezés, a gyermeknevelés, a megélhetés szorító terhe, sok-sok néznivaló, pihennivaló idő elveszi az időt az élő Istentől. És mire feleszmélünk, elsuhan életünk java, és sírva tekintünk utána. Visszahoznánk a régi időket, de már nem lehet, mert a Dunát sem lehet visszafordítani, hogy életünk is mindig csak előre halad a nagy beteljesedés felé. Jól mondta zenész presbiter testvérem, hogy a zenében, ha valaki elkésett, azt már nem lehet behozni. Mi most haladunk. Csak és kizárólag azért mehetünk tovább, és csak és kizárólag azért építkezhetünk, hogy legyen megtérés. Nem holnap, hanem ma. Mert a holnap talán már késő. Amen. Válaszoljunk fennállva a testvéreim az igére. 455. dicséretünket énekeljük első és második versszakával. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, sok csodás tervet vittél véghez érettünk. Szeretnénk azt újra és újra megvallani és szívünkbe idézni, mint ahogyan népet teszi, ahogyan mi pedig olvassuk az igét. De sokkal több, amit mi meg tudnánk jegyezni, vagy fel tudnánk sorolni. Hisszük, hogy te jót tervezel, jót adsz nekünk. Hisszük, Urunk, hogy a kezedben van a mi jövőnk. Hisszük, Urunk, hogy te hordozol bennünket, mint ahogyan az apa emeli a gyermekét. Hisszük, Urunk, hogy csak akkor lesz ezen a tervünkön áldás, hogyha tiszta szívvel, tiszta kézzel fogunk hozzá. És hogyha mi magunk is, egész közösség, egész gyülekezetünk örömmel fogadja mindezt. Urunk, arra kérünk téged, hogy te légy a mi vezetőnk, őriző pásztorunk. Urunk, eléd hozzuk a mi gyülekezetünket, azokat a fiatalokat, gyermekeinket, unokáinkat, akik az elmúlt napokban vizsgáztak, és az életük bizonyos értelemben ugyanilyen választó vonalnál van, útelágazásban van. Amikor most az ő teljesítményüket mérték. Tudjuk, hogy sokkal többek ők annál, amit papírok és pontok érdemügyek kifejezhetnek. Köszönjük, hogy szerethetjük őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek az életében kezdődött, hogy kezdődik valami új. Talán egy új munkahely. Talán egy gyermek születése. Könyörgünk, Urunk, a mi betegjeinkért is. Könyörgünk azokért, akiken úrrá lett a halálos kór. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a férfi testvérünkért, aki pár évvel ezelőtt úgy, mint Ezékiás, a király a halálos ágyról, a halálos betegségből a te ígédre tért vissza közénk, és építette és építi a mi egyik bibliaórás közösségünket most mégis újra és újra rátámadt a betegség. Urunk, kérünk, hogyha még lehet, akkor gyógyítsd őt. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért a szolgatásunkért, református lelkipásztorért, és az ő családjáért, ahol a feleség betegedett meg, és jár kezelésre. És mindez rányomja nyilvánvalóan a bélyegét a szolgálatra, a próbatétel alatt vannak. Idegenben vannak. Egyedül vannak. Add, Urunk, hogy a te igéd bátorítsa őket. Fiatalságukban agyot és gyógyulást kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, fiatal testvérünkért, aki oly sok jó szívűséggel segítette már a mi gyülekezetünket, akár itt Csobánkán, leginkább Pomázon. Vigasztald őt az ő gyászában és fájdalmában, édesanyja tragikus elvesztésekor. Imádkozunk hozzád, Urunk, kedves gyülekezeti tagunk családjáért, aki az elmúlt héten hunyt el, köszönjük az általa adott ajándékokat, és kérjünk a családért, hogy vigasztald őket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, testvérek. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem, hogy őrhelyemre állok református gyermektáborunkat ebben az esztendőben Őri Magyarországon fogjuk megtartani, június 24-e és 29-e között. Hatodik életévet betöltött gyermekeket várjuk 6. osztályig. Jelentkezési lapok talán itt is vannak a gyülekezeti házban, de letölthetők az egyházközségünk honlapjáról. A tábor költsége 26 000 forint egy gyermeknek, amikor ha több gyermek jön, akkor tudunk kedvezményt adni. Június 3-án tartunk szülői értekezetet, ez a jelentkezésnek az utolsó határideje, tehát összességében egy hónap van még hátra. Kedves testvérek, most olyan táborba tudunk menni, ahol bizonyos előírások miatt nem tudjuk a saját magunk által készített ételeket felszolgálni, ezért elsősorban anyagi támogatást fogadunk el a tábornak a megvalósításához, ezt köszönettel fogadjuk. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2%-ának felajánlására is, református egyházunkat a 66-os technikai számon tudjuk támogatni. Május 21-e és 24-e között 6 órától Idegenek Pomázon és Pomáziak idegenben címmel evangelizáció lesz a pomázi templomban, közöttünk szolgál Bódis Miklós, hátszegi református lelkipásztor. Kedves testvérek, 2019. május 4-én elhunyt Iski Viktor testvérünk, 48 éves korában. Kovácsné Benkő Margit testvérünknek a vejéről van szó, Viktorról, akik Németországban éltek, május 30-án 13 órakor lesz Csobánkán a temetése. Hirdetem testvéreimnek, hogy elmúlt a héten Demeter Miklósé született Tusa Mária testvérünk is, aki jelenleg Szentendrén élt, korábban a mi gyülekezetünkbe is járt. Május 17-én, pénteken 14 órakor lesz itt Csobánkán a temetése, és Koncfunor szentendrei beosztott lelkipásztor testvérünk végzi majd a temetési szolgálatot. Őt kérte meg a család. Fájdalommal hirdetem, hogy május 9-én, életének 84. évében elhunyt Sterk Istvánné testvérünk és gyülekezetünk tagja. Istenünk vigasztalja a gyászoló családot, és köszönjük szépen a harangozás szolgálatát misének. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 6 órától énekkari próba lesz Pomázon, kedden 6 órakor Biblióra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 7 órától Bibliaolvasókör Pomázon. A múlt héten elmaradt, most lesz a pótlása. Szerdán 6 órakor Bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 6-tól ifjúsági alkalom lesz Pomázon, 15 órától szombaton házasságkötés megáldása lesz pomázi templomunkban Gelu Tamás és Varga Barbara életérje, kérjük Isten áldását. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, melyen megkereszteljük Markos Ivánt, Markos Simont, Galambos Szonya Micit és Bíró Szofit. Kedves testvérek, még a debreceni útunkról hadd szóljak néhány szót, csak azt a papírt lent hagytam, úgyhogy azért nem megyek, vagy kicsit maradjuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Azért szeretnék pontosítani, mert Debrecenben lesz az ebség napja szombaton, és úgy gondoljuk, hogy 5 óra 50 perckor lenne az indulás a pomázi parókia elől. Végső soron nem kisbusszal megyünk, hanem az egyházmegyei nagybusszal. Az M3-as Nyíregyháza felé vezető oldalán fog felvenni bennünket a csapatunkat a nagybusz, és ez a busz hoz majd vissza bennünket az M3-asig. Stift Lakisztelt úr lett megbízva, hogy az oda vezető utat megszervezze. Felolvasom, hogy nálam kik jelentkeztek erre az útra. Kérem szépen, hogy figyeljünk, és hogyha valamit rosszul mondanék, akkor bátran jelezzük. Juhos Ibolya, Balogh Imréné, Hamar Jánosné, Lovász Miklós, Lovász Ibolya, Lovász Miklós Tamás, Benedek Ferenc, Benedek Julianna, Sánta János, Sánta Jánosné, Stift János, Cigány Judit, Barta Renáta, Barta Ferencné, Holcsárné Csipán Ágnes, Jónás Pálné, 16 fő. Mindenkit mondta meg Csobánkáról, aki itt van. Jó. Köszönöm szépen. Tehát akkor az indulás az 5 óra 50 perckor van a pomázi parókia elől, és hogy hogyan jutunk el, ezt Stift tiszteletes úr fogja megszervezni, hogy az M3-asig hogyan jutunk el. Kedves testvérek, a hirdetések végével Isten tiszteletünknek ez a része is befejeződik. A hétfői presbiteri ülésen abban maradtunk, hogy a záróének és a himnusz eléneklése után itt maradunk még egy kicsit a gyülekezeti házban, hogy a gyülekezetünk bármilyen kérdést feltehessen, észrevételt tegyen, javaslatot tegyen a vásárlással, beruházással kapcsolatban. Én magam is úgy terveztem, hogy most nem megyek rögtön Pomázra, hanem Stift tiszteletes úr tartja az Isten tiszteletnek az igehirdetési részét. Nyilván hazaérkezve majd bekapcsolódom, de itt maradok, én is nem megyek el. Záróénekül a 229. énekünk első versszakát énekeljük. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség, akinek el kell mennie, bátran elmehet, de aki szívesen maradna, azt kérem, maradjon, én is így leszek.